Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 25. Zsoltárunknak a 3. versét énekeljük, emlékezzél, hogy jó voltodból. Foglaljuk el a helyünket, és a 477-es énekünket keressük ki. Ismert dallamra megy, rövid énekversek, valamennyit énekeljük el. Mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Isten igéjét hallgassuk meg János evangélium a 13. részéből.
A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jól lehet szerette övéit a világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, fölkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötözte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá. Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki. Amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá. Az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki. Ha nem moslak meg, semmi közöm hozzád. Simon Péter erre ezt mondta neki. Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt, a fejemet is. Jézus így szólt hozzá. Aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind, mert tudta, kiárulja el, azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Amen.
Isten tegye áldottá az ígét, annak szívünkbe fogadását, jeltek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, sokfelől érkezünk ide sokféle gondolattal, háttérrel, lelkülettel, és csodálatos dolog, hogy itt egybe közösséggé formálódunk az íge körül, a te jelenléted által, szent lelked által, és erre van szükségünk, hogy gyülekezetté váljunk, és ennek a gyülekezetnek a feje, te fiad az Úr Jézus Krisztus, mert különben mindig kimegyünk, elkóborlunk, saját törvényeink szerint élünk ebben a világban, mert azt gondoljuk, hogy az a leggyorsabb, az a leghasznosabb, és eközben egyre több a veszteségünk. Hadd könyörögjünk most hozzád, hogy ne engedd, hogy gyümölcstelen életünk legyen. Ne engedd, hogy ítéletes életünk legyen, amelynek a végén a számadáskor kiderül, hogy nem maradt igazán semmije. Hadd könyörögjünk azért, hogy úgy tudjuk hallgatni a te ígédet, a te szavadat, hogy a gyarló emberi szavakon túl egyszer csak átéljük te hatalmas, fenséges, irgalmas lehajlásodat, és fel tudjunk töltekezni ezáltal. Így kérünk, hogy formálj bennünket a te ígéd és szent lelked által ezen a mai vasárnapon is. Kérünk arra, hogy személyessé váljon az íge, és ezt te megcselekedheted. Személyessé váljon a megszomorodottak számára, a nyitottak számára, a keresők számára, mindazok számára, akik szeretnének te igéd által élni, gondolkodni, cselekedni. Köszönjük, hogy a jövendőnkben ott vagy, és ezért csodálatos és gazdag ez a jövendő. Kérünk arra, hogy legyen rá szemünk, fülünk, hogy meghalljuk onnan jövő hívásokat, és el is tudjunk indulni arra felé. Így légy itt közöttünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném a gyerekeket. Áldás, békesség, szervusztok! Hát egy gondolatom van csupán. El szeretném mondani nektek azt, hogy mit jelent, hogy szeret minket az Isten. Nagyon egyszerű dolog. Eszembe jut a kakas, amelyik ugyanint errefelé nem kukorékolt, de azért tudjátok, hogy reggel szokott, ugye, meg este. És azt gondolja magában a mese szerint, hogy azért kell fel a nap, mert én kukorékolok. Igaz? De hát mi tudjuk, hogy a nap nem azért kell fel, mert a kakas kukorékol. De mégis így vagyunk vele, hogy akkor kezdünk-e valamit mondani, vagy kérni, vagy imádkozni, kukorékolni, amikor valami bajunk van. És azt gondoljuk, hogy na most akkor jöjjön az Isten, mert bajba vagyok. Arra kell gondolnunk, hogy anélkül is szüntelenül velünk van. Ő nem úgy van, hogy amikor szólunk neki, akkor jön, ha nem szólunk neki, akkor nincs ott, és akkor persze azt csinálunk, amit akarunk. Nem, ő szüntelenül velünk van. Világos? Ha imádkozunk hozzá, akkor különösképpen, de ha nem az ő gondviselő szeretete, akkor is ott van, körbevesz bennünket, figyel ránk, és hallgat bennünket. Hát ilyen az Isten szeretete, nem tőlünk függ, hanem tőle, és ő mindig ott van, és jelen van, és vigyáz ránk. Világos? Köszönöm szépen. Áldás, békesség, szervusztok! Igehirdetésre készülve a 169. énekünket énekeljük. Úristen, téged szívünkből dicsérünk. Kedves testvérek, a János Evangélium a 13. része 12. versétől folytatom az ígét. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, ismét letelepedett, és ezt mondta: értitek, hogy mit tettem veletek? Ti így hívtok engem mester és uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Ha tehát megmostam a ti lábatokat, én az ura mester, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Mert példát adtam nektek, hogy amit én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony-bizony mondom néktek, a szolga nem nagyobb az uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki elküldte. Ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha így cselekedtek. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a bőti időszak gondolat körében úgy éreztem, hogy bár nem annyira régen szóltunk a lábmosásról, mégis erre felé mentek a gondolataim, és egy kicsit az előző vasárnapi gondolatkört is folytatni akarom, vagy megszólalt bennem, De arról volt szó, hogy a szép lombos fügefa, amelyik azonban nem terem gyümölcsöt, és kivágatásra ítéli a gazda, mégis megmenekül, mert a gondozója, a vincellér, ahogy az ige nevezi, közben jár érette, sőt, közben veti magát mindegy, és nem engedi, hogy a haszontalan fát a gazda jogos haragja kivágassa, hanem mintegy magára vonja. Ugye Jézus Krisztusról van szó, és a haszontalan fa él az Istennek ebből a türelmes szeretetéből, Krisztusnak ebből az áldozatából, de azért ennek következménye van, mert valaminek a belsőben meg kell változni. Mert ugye lehet éveken át hallgatni az Isten igéjét, élni az Isten türelméből, és a vincellér szüntelen közben járásából, és még sincs kézzel fogható eredménye. Tehát valami belül megakadályozza. Olyasmi ez talán, mert nem vagyok persze kertészeti szakember, de azért azt tudom, hogy ha azt akarom, hogy gyümölcs legyen egy növényem, akár a szőlőn ott különösen látványosan vissza kell nyesni. Nagyon érdekes ez a dolog, mert különben minden erőt a növekedésre fordít, és kevesebbet a gyümölcsre. Tehát vannak ilyen életek, amelyek nagyok akarnak lenni, fölében nőnek a többieknek, minden megtesz ezért, és bizony gyümölcs nem nagyon van rajta. Jézus tanítja az övéit, és azt mondja, a szolga nem nagyobb az uránál, vagy másút mondja, hogy aki nagyjá akar lenni közületek, az legyen a ti szolgátok. És ez Jézus nem negatívumként mondja, valami fajta megrovásként, hanem azt mondja, hogy ez az Isten országa alaptörvénye, hogy aki ott nagy akar lenni, annak ez az útja, módja. Nem fölé kell nőni a másiknak, és esetleg ugye elfogni előle a teret, a levegőt, a napot, hogy ne is tudjon gyümölcsöt érlelni, hanem le kell tudni hajolni. Vannak ilyen hatalmaskodó, ilyen fényfogó életű emberek. Ezékiel proféciában van egy ilyen rész, a fáról, amelyik fölé nő a többinek, a nagy hatalomról beszél, hogy tulajdonképpen nem az a baj vele, pusztán, hogy nagy és a többi fölé nő, hanem az, hogy valójában elfogja az életteret, elfoglalja a termőföldet új hajtások elől, amelyek meg teremni szeretnének. De az erdőkben figyeli a szakember, megy az erdőbe, és nézi, hogy hol van olyan fa, amelyik egyszer csak valami oknál fogva túlságosan fölé nő a többinek, mert az problémát jelent a többi számára, és akkor egy X oda van téve, bizony kivágásra van ítélve. Talán nyilván magunkba kell nézni először, és magunk köré nézni, hogy vajon nem ezt teszem-e éppen, akár a közvetlen reán bízottakkal is, hogy fölé jutnak, és elfogom a napot, és nem engedem őket gyümölcsöt teremni. De most csak a gondolat folytatásában, most már visszatérünk a történethez, Jézus tehát tanítja az övéit, nem arra tanít, hogy kicsik legyünk azért, ez világos, hanem arra, hogy tudjunk lehajolni. Nagyon szeretek az óvodába áhítatot tartani, ezt minden héten meg is kell tenni, nagyon kedvesek, aranyosak a gyermekek. Hát ez úgy néz ki, én állok, ők ülnek a kicsi széken, vezénylek, énekelnek, imádkoznak, hát elég engedelmesen csinálják ezt a dolgot, és azért figyelnek is. De egészen más, amikor bemegyek a szobába, hogy játékidő van, ugye leül az ember a földre, és elkezdünk együtt játszani, építünk, meg autózunk, és hasonlók. Na ez az igazi, akkor egészen másképpen viselkedik az egész csoport, mindent meg akarnak mutatni, minden, amit tudnak, és szeretnének örömet adni, és egészen más a nap ilyenkor. Tehát azt gondolom, hogy lehajolni egymáshoz, az nagy dolog. A nagy lelkeknek a sajátja, mert egyfajta növekedést, az nagyon szeret az Isten, szeret, amikor a hitben, reménységben, szeretetben növekedünk. Azt hiszem, hogy szabad ezt a képet így tovább gondolni, amikor az Isten lehajol Krisztusban hozzánk, lelke által, az ige által, és mi érezzük, hogy most itt van közöttünk, most megragadott engem, akkor kezdődik valami csodálatosan szép játék, tudnék maga az élet, csak egy kicsit másképpen. Jézus azért jött, hogy megtanítson bennünket erre a nagy játékra, az életre, amelynek egészen mások a szabályai, ha ő jelen van, és ott van közöttünk, mert ezért olyan fontos tehát az, hogy a nagyobb lehajul, a nagyobb közöttünk van. Úgy van ez azért a óviban is, hogy közben azért ott kell lenni figyelni egymást, illetve a kicsiket, mert ugye hamar megvan a konfliktus is, hogy ez az én játékom, és el akarja kérni, egy pillanatot összeverekednek, de hát azért van ott az ember közöttük len, hogy még mielőtt ez kirobbanna ez a konfliktus, már mutatom, hogy van egy másik is, vagy valamilyen alternatívát adni, és akkor szent a béke, akkor föloldódik, és megy tovább a dolog. Itt viszont Jézus ugye a felnőtteket tanítja, éppen arra, hogy ne óvodás módon mutassák meg egymásnak, hogy én vagyok a legerősebb, én vagyok a legnagyobb, én vagyok a legokosabb, hanem az igazi felnőttség titkát tanulják meg. Amikor ezt mondja, hogy a szolga nem nagyobb az ő uránál, ugye akkor nem reális lehetőségről beszél, hanem az olyan szolgáról, aki tényleg gyerekes módon azt képzeli, hogy ő még annál is többet tud, mint Jézus. Ez az ovis dolog, ugye? Az igazi nagyság ott lehet valakiben, ha megtanulja, amit a mester mond, és azt el is kezdi megvalósítani. Hát ezért először arról kell gondolkodnunk, hogy kicsoda is az én mesterem, kicsoda Jézus. És erre az egyik legfontosabb választ éppen a lábmosás története adja meg. Ezért olyan fontos látni, hogy én miféle mester után megyek. És főleg, hogy ne a magam esetleges kitalált képe legyen ez. Ugye ne lepődjünk meg azon, amikor egyszer csak ilyet mond neked, hogy ha tehát én az Úr megmosom a ti lábaitokat, vagy lábadat, akkor nektek is meg kell mosnotok egymás lábait. Itt aztán bajba vagyunk. Ugye nyilván Péter is bajban van, meg a többiek is meghökkennek, sőt, hogy Péter tiltakozik nagyon határozottan, az én lábamat meg nem mosod soha, mert ez egyszerűen azt érzi, hogy ez méltatlan. Méltatlan Jézushoz, méltatlan az egész ügyhöz, az Isten országához. Sok mindent csináltunk együtt, segítettünk nyomorultakon, diakóniát gyakoroltunk, látogattunk, föltámasztottunk, és így tovább békességet teremtettünk, szóval sok szép gyümölcsöt teremtünk így együtt, na de ezt az alacsony rendű dolgot ezt nem, ez megalázó, és valamit persze nyilván sejtott a kisagyában, hogy netán esetleg még ilyet kér tőlem Jézus. Ugye ő mindig nagy akart lenni, mindig első akart lenni, Jézus sokszor lehűtötte. És itt világossá teszi, ez nem valami extra dolog, ez maga az ügy, mondja Jézus. Amit hoztam, ha nem akarod, nincs semmi között hozzám. Hát bizony bajban vagyunk a kereszténységgel, hogyha a lábmosás történetére gondolunk. Jézus azt mondja pedig, hogy ezt a praxist hagyom rátok. A gyülekezet, az én gyülekezetem olyan közösség, ahol ez a gyakorlat, mondhatni, ilyenféle gyümölcsök teremnek. Valóban ott teremnek a lélek gyümölcsei, ahol ez a lábmosás féle közösségi lét van. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, türelem, hűség, szelítség, önmegtartóztatás, és így tovább. Mind azok, amik olyanná teszik a légkört, hogy na, ott jó lenni. És hát én bevallom, hogy magam is bizony bajban vagyok ezzel a történettel elég sokszor, mert prédikálni könnyebb róla, mint együtt élni a mindennapokban ezzel a lelkülettel. Néha ez nagyon böjtös ez a parancs, vagy ugye Jézus itt parancsot ad ki. Itt nem azt mondja, hogy esetleg, ha van kedved, legyél ilyen kedves, elfogadó, alázatos, parancsot ad ki. És bizony találkozni nagyon sokszor a mindennapokban, nem mindennapi rossz indulattal, butasággal, gonoszsággal, agresszivitással, és ezzel a lábmosó lelkülettel fogadni mindezt. Tehát nem a jó indulat megnyeréséért mondom, hanem csak annyit akarok mondani, hogy magam is ott vagyok egy a sorban, akinek Jézus világosan megmondta, ha hozzám akarsz tartozni, akkor tanuld meg megmosni a másik lábát. Hát mi a nehézsége? Azt hiszem, hogy már elmondtuk ezt részben, inkább csak emlékeztetem a gyülekezetet, és egy kicsit ilyen blikfangosan fogalmaztunk legutóbb, hogy sokkal jobban szeretjük mások fejét megmosni, mint a lábát. Hát miért? Mert akkor fölötte vagyunk, ugye? Akkor az jó dolog. Akkor úgy érzem, hogy fölébe emelkedtem. De elfogadni a másikat szeretettel, türelemmel, pedig esetleg irritáló tulajdonsága van, egyszerűen csak fárasztó. Ugye nem pazarlom rá a szeretetemet, pedig Jézus nem mérlegel. Ugye még egy Júdásnál sem mérlegel, hogy na hát azért vagy annyira nem mosom, vagy ugyanúgy mindegyiknek egyformán. Aztán ott van az emberben a berzenkedés, hogy miért pont én. Hát van egy csomó ember a gyülekezetben, aztán mindig nekem kell ezeket az embereket kezelnem esetleg. Látom, hogy elhúzódnak, tőle nem szólítják meg, és akkor érzem, oda kell lépni. Van egy ilyen késztetésem. Nagyon fontos ez a pillanat, mert akkor igazából mester figyelmeztet, vagy késztet, tedd meg, mert a tanítványom vagy. És hát ugye van ez a miért mindig én is ugye az emberben, de azt hiszem, hogy ez már nem érdemes elővenni. De esetleg azt érzem, hogy elfáradok abban, hogy mindig jó legyek. De a leggyakrabban azt hiszem az a gond, hogy figyelem a másikat, mérlegelem, hogy ő egy picit lehajol, én is egy picit, így centivel, egyet, ő egyet én. Ha kiderül, hogy új, már egy centivel lejjebb vagyok, akkor gyorsan vissza az egész. Tehát Jézus nem mérlegel, és főleg nem mondja azt, amikor megmosta a 12 lábát, hogy na most gyerekek, én leülök, és ti mind a 12-en megmossátok az enyémet, és akkor kvittek vagyunk, mert ez így működik az én gyülekezetemben. Nem erről van szó. Ugye azt mondja Jézus, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. És abban egészen biztos vagyok, ahol egymás fölébe akarnak kerekedni, ott már nincs semmi alázat a másik felé, ott akármilyen szép az ének, prédikáció, nincs jelen a mester. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon alapvető gondolat, gyülekezeti tapasztalat is, figyelmeztetés, akár ítélet is, ahol nem ez a fajta mentalitás vagy lelkület uralkodik döntően, nem azt mondom mindig és állandóan és egyenletesen, de ahol nem ebbe az irányba gondolkodunk és érzünk, ott akármi módon lehetünk az ő nevében együtt, nincs jelen. De nagy öröm és nagy biztatás az, hogy aki le tud hajolni a másikhoz, meg tudja úgymond mosni a lábát, arra azt mondja Jézus, hogy boldogok lesztek. És nagyon világos az is, hogy a másik emberhez odahajoló, ez a lábmosó, lelkületű ember, az nem annak a szolgája, akinek ezt megteszem. Ugye mi mindig ezen megakadunk, hogy hát én most neki legyek a szolgája, amikor lehajolok a nyomorúságába, amikor próbálok valamit tenni érte, esetleg kéri, sőt talán követeli, és hát pontosan erről azt mondja, hogy nem, ő neki szolgálok, de egyébként én Krisztus szolgája vagyok. Éppen ezáltal. És ez nagyszerű dolog. Mert tulajdonképpen ezzel leszek az Isten országa nagy követe, nem akármi ez, nem akármi ez. Uralmának a követe leszek, hát ezt mondja Jézus, éppen ezt bízza rá a tanítványokra, hogy legyetek az én nagy követeim, amiképpen én cselekedtem veletek, ti is aképpen cselekedjetek. Ugye a terméketlen fügefától folytattuk, és hát végül is megérkezünk a bőd gondolat köréhez megint csak. Jézus nem egyszerűen csak lehajolt hozzánk, hanem az ő irgalmas szeretetében egészen megmosott minket. Ugye az ő kiontott vére, evangélium, amikor ezt mondja, hogy ti már tiszták vagytok. Ha ezt elfogadtátok hitben, ha ezt igényelitek hitben továbbra is, akkor fogadjátok el azt is, aki még nem az. Vagy csak esetleg megbotlott, bepiszkolta magát, esetleg vergődik valami nyomorúságban, bűnben, fogadjátok el, mossátok meg a lábát, forduljatok hozzá mégis ezzel az elfogadó szeretettel. Nem azt jelenti, hogy elkentük a dolgot. Azt jelenti, hogy megmosom a lábát, azt jelenti, hogy tisztul közben. Mert nagy szolgálat ez, ugye ezt mondja a fejezet végén, az íge az egész 13. fejezet végén, hogy Jézus még beszél az ő új parancsolatáról, hogy arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát miről van szó? Nem akárhogyan, és pontosan elmondta, hogy ez mit jelent. Mai világban nagyon sokszor újra erről kerül, hogy a szeretet is egy lehetőség az emberhez méltó élethez, hogy valahogy ezt meg kéne fogni, még a politikában is bele szövik ezt a gondolatot. Jézus nagyon világosan megmondta, hogy amely közösségben van ez a fajta lelkület, hogy meg tudjuk mondni egymás lábát, hogy be tudunk fogadni olyanokat, akikről azt gondoljuk, hogy hát azért ez nem az az igazi, nem ide való közénk, akkor meg fogják ismerni, hogy az én tanítványaim vagytok. És hát én azt gondolom, hogy így a magunk módján kellene a világot tanítgatni, mondjuk az a keresztény móresre tanítás, hogy még jobban szeretjük egymást annál, mint hogy eddig így mutatjuk meg magunkat. Mindig előttem van, mert nem tehetek róla, jövök, megyek, és látok bizonyos feliratokat, mindig kicsit megbosszankodom, nálam ott kezdődik a lábmosás, hogy lecsillapodok és nem tombolok. Hát azt gondolom, hogy próbáljuk meg úgy móresre tanítani ezeket a drága testvéreinket, hogyha ránk néznek, azt látják, hogy ezek nagyon szeretik egymást. Ezt az egyet biztos, hogy nem lehet tőlük elvitatni. Hát nem is emiatt, hanem Jézus Krisztus parancsáért természetesen adja meg az Isten ezt a lelkületet mindnyájunknak, ebben gyakoroljuk egymást, itt talán a bőti időszak megint erre alkalmassá tesz bennünket, hogy elmélyedjünk, honnan ered ez, onnan, hogy a lehajoló, a bennünket elfogadó Jézus Krisztus mondja ezt a parancsot, aki odajön és leült velünk, és elkezdte velünk a játékot, és próbál közben megtanítani az életnek a nagy játékára Isten áldjon meg bennünket ebben. Amen. A 329. dicséretünknek az 5. versét keressük ki. Hajtsuk meg a fejünket, és rendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, olyan jó dolog annak a levegőjében élni, amikor Te ott vagy közöttünk, amikor nagyon átéljük a Te közelségedet. Mert abban egy pillanat alatt magától értetődővé válnak a dolgok. Mert feltöltődünk, és ezt Te teszed, és nem a gyűlölettel, a haraggal, hanem felülről való szeretettel. És ebben annyi energia, erő, annyi kreativitás, jó gondolat van, annyi képesség arra, hogy valóban képmutatás nélkül tudjunk egymás felé fordulni. Hiszen ez a mi életünknek a lényege, hogy keressük egymást, közösségben vagyunk, megajándékozzuk egymást, és megajándékozottakká leszünk. Milyen csodálatos az, amikor így működik egy család, egy közösség élete, de ez nem magától értetődő. Magunktól mindig csak elfordulunk, csak kérünk, viszonozni nem tudunk. Ezért most is átéljük azt, hogy rászorulunk arra, hogy itt légy közöttünk, hogy odaülj közénk, hogy taníts bennünket, hogy jelenlégy és elsimítsd a dolgokat, de nem a szőnyeg alá söpörve, hanem megoldva, feloldva. Olyan sok minden hatol be körülöttünk, és magunk sem vagyunk mentesek a világnak a legrosszabb hatásaitól, nem attól tudjuk megvédeni magunk és gyermekeinket, hogyha agresszióval válaszolunk erre, hanem ha még több szeretettel fordulunk, elsősorban egymás felé, és aztán kifelé is. Hadd könyörögjünk most, édesatyán, különösképpen a mi gyülekezetünkben a gyermekeinkért, a kicsinyekért, akik tőlünk tanulnak. Át tudjuk-e adni a ránk bízottakat, azokat a mintákat, azokat a mozdulatokat, szavakat, amiket ők figyelve rólunk megtanulnak, ne legyen kétértelmű az életünk. Most hadd kérjünk különösen, mennyei édesatyánk, azért, hogy vigasztald meg a megszomorodott szívűeket. Hadd könyörgünk most a gyászolókért, akik az elmúlt héten átélték a nagy veszteséget, amelyiket nem egyszer pótolhatatlannak éreznek. Vajon mi tölti be ezt az űrt? Köszönjük, hogy a Te szent lelked, vigasztalásod be tudja tölteni. Nem a megkopott emberi szavak, de mégis az emberi szavakon keresztül Te vagy az, aki vigasztalsz. Így kérünk, hogy vigasztald meg őket. És vigasztald meg mindazokat, akik vigasztalásra szorulnak. Könyörgünk a betegeinkért, idősekért, azokért, akik már nem tudnak esetleg kimozdulni, csak lélekben vannak velünk itt vasárnaponként. Áld meg őket is, áld meg mindnyájunkat. Kérünk a ránk következő hétért, a mindennapoknak a feladataiért. Néha küzdelmesek is ezek a mindennapok, érjük hozzá az erőt és a Te áldásodat. Így kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az énekkar szolgálatát hallgassuk meg. Hirdetem az alkalmainkat ma, 5 órakor a kisifi, fél hétkor a nagyifi. Babamama kör holnap 10 órakor, kedden 18 órakor bibliaóra. Szerdán délelőtt 9-től kézimunkakör, 10-től bibliaóra. Csütörtökön reggel 8-kor reggeli áhítat. Pénteken 3-kor van a konfirmáció előkészítő és fél 5-kor a cserkészet. Szombaton 9-kor konfirmáció, 10-kor gyülekezeti hittan. Továbbra is hirdettem a 9.40-től 9.50-ig tartó ima közösséget a toronyszobába, amelyik az Isten tiszteletért folyik. Hirdettem azt, hogy a jövő héten megszokott alkalmak mellett derekas is lesz 16 órakor Németh Gézáiknál, és akkor Géza ezzel kapcsolatban mond néhány dolgot.
Azt szeretném mondani, hogy mindenkit, aki szokott járni, meg aki nem szokott járni, de szeretne, szeretettel látunk, és akkor aki új tag lenne, az kérdezzen meg engem vagy a nejemet, és akkor elmondjuk, hogy miről lesz itt szó. Tehát nálunk a lakásunk van ezt az alkalom, és arra készülünk föl, hogy egy kicsit elgondolkozunk arról, hogy a külvilágban a nem keresztények között vajon hogyan tudjuk a hitünket képviselni, és egy kicsit jobban fölkészüljünk erre. Ez lesz a téma idei fél évben. És úgyhogy akit ez érdekel, és szeretne ebbe valamit erőlépni, a szeretettel várjuk.
Hirdettem a következőket, az elmúlt héten 3 alkalommal is megálltunk hazament testvéreink ravatalánál. Eltemettük Onestyák Józsefné halász Ilonát, azután Fodor Antalt temettük el, és végül pedig Kis Gyulát kísértük utolsó útjára. A gyülekezet imádsága szeretetébe ajánlom a megszomorodott szívű családokat, és Istennek ígéjét olvasom Jeremiás síralmainak harmadik részéből a következő képpen. Gondolj nyomorúságomra és hontalanságomra, az ürömre és méregre, mindig erre gondol és elcsüged az én lelkem. De ha újra meggondolom, reménykezni kezdek. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz és a hozzáfolyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Amen. Isten legyen a gyászolókkal, megszomorodott szívűekkel. Hirdetem az adakozást, mint hálánknak a jelét, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Hirdetem azt, hogy Borsányi Márton koncertje, tehát kántorunknak, második kántorunknak a koncertje, csemballó koncertje ma este 7 órakor lesz a Nádor teremben, már múltkor is hirdettük, tiszteletjegyeket is kaptunk tőle nagyvonalúan. Ez az Ajtósi Dürer sorban lesz, a Vakok és Gyengén Látók iskolájának koncerttermében. Kint a kiáratnál, az asztalnál ott van még egy csomó szórólap, úgyhogy akit érdekel, és aki meg akarja jegyezni a címet, akkor az vigyen szórólapot. Hirdettem a következőket, hogy a jövő héten vasárnap délelőtt Isten tiszteleten az ifjúság fog szolgálni, tehát ifjúsági Isten tiszteletet tartunk már, elég régen volt, de azért annyira nem régen, hogy emlékezzünk rá, egy jó légkörű dolog, és szeretettel és lelkesedéssel készülünk rá. Tehát hívjunk másokat is el nyugodtan, olyanokat is, akik talán egyébként nem szoktak járni, de ezzel lehet egy kicsit a dolgot itt erősíteni, hogy most ifjúsági Isten tisztelet lesz. És még egy dolgot szeretnék hirdetni, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítvány és a Református Egyházunk részére lehet, most van az ideje ennek, hogy az adó 1%-airól rendelkezni. Kérem, hogy erre figyeljünk, figyelmeztessünk másokat is. Itt vannak a kis cédulák a pacélén, föl vannak írva. Ezek nagyon fontosak, meg kell tanulnunk, meg kell szoknunk azt, hogy az irány valószínű ez lesz, hogy mi lesz jövőre, pontosan nem tudjuk az egyház finanszírozással, de hogy az 1%-ok nagyon nagy szükségre, 1%-ra nagyon nagy szükség lesz, az biztos. Így, hogy erre kérem, hogy gondoljunk, mert igazából az egyháznak nincsen bevétele, nem termelünk, mint tudjuk, ugye? Nincsenek vállalataink, nincsenek földjeink, nincsenek járadékaink, hanem csak az van, amit az atyafiak összeadnak, intézményrendszer nélkül pedig ez nem igazán működik. Köszönöm szépen, és akkor keressük ki a 371. dicséretünket, és énekeljük el szintén lendületesen valamennyi versét. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájatokkal. Amen.